eredményes élet találkozó 2011. június 24-e. Tömegmanipuláció, avagy a tévedés anatómiája.
Nem akarom Gál tiszteletest zavarba hozni, de igen megtisztelő, hogy itt van a körünkben. Gál Tiborcról beszélek, aki és többen integettek, hogy mondjuk itt vannak az emberei is, jó lesz, ha óvatosan beszélek. Tehát pásztor Gál Tiborc, és megtagadta a szolgálatot ma munkára hivatkozva. Ami érthető, ez érthető. Úgyhogy csak szeretünk, pásztor. Kívánkozunk, hogy újra beszélj e mögött, a pulpitus mögött, ebben az órában is, és ez nagy áldás nekünk. Mi a honlapotok címe? Nem, a másikra gondoltam. A fehérváribibliaszol.hu, igen. Oké, van két honlap. Az egyiket szellemi épülésre javaslom, ez a fehérváribibliaszol.hu, igaz? És ámulatos üzenetei vannak pásztor Borcinak. A Borci az a Gál Tiborcból jön, és tényleg egy olyan embere Istennek, pásztor, aki így benne van a sűrűjében. Nem tudom, hogy van... Jó, ezt el kell magyaráznom. Tehát itt többen nevetnek, mert hogy pásztor Gál Tiborcz másik honlapja a csatornaszak.hu, aminek a vállalkozásához van több köze, és amikor arra gondoltam, hogy benne van a sűrűjében, akkor én az életre gondoltam, és annak a nehézségeire és valós helyzeteire. Úgyhogy amikor tőle hallottok üzenetet, akkor biztos, hogy nem egy ilyen katedrai elméletet hallunk, hanem valami olyasmit, ami így a mindennapokban meg van próbálva, amit egy olyan ember mond, aki két lábbal vagy még többel kell, hogy a földön álljon. És hány gyereketek van? Öt? Öt gyerek. Oké. Egy feleség. Kutya? Kutya nincs. Azért az mindennek megvan a határa, igaz? És oké, tehát vállalkozó főállásban, és lelkipásztor főállásban. És apa főállásban. Nem tudom, ezt hogy lehet csinálni. Úgyhogy fehérváribibliaszol.hu és csatornaszak.hu, ez lehet a másik. Ebben a két megközelítésben kereshetitek. Úgyhogy imádkozzunk, és kezdjük el. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy adj nekünk ma reggel, adj nekünk ne csak tudást, de életet is. Ne csak információt, de erőt és hatalmat arra, hogy az információt élni is tudjuk. Ne segíts nekünk, az túl kevés lenne, hanem csináld meg helyettünk. És taníts meg minket együtt munkálkodni veled. Óriási tévedés, amikor azt gondoljuk, hogy csak meg kell, hogy mutasd nekünk az utat, és mi majd bejárjuk. Csak mutasd meg a célt, és mi majd elérjük. Óriási tévedés azt hinni, hogy mi képesek vagyunk élni a te életedet. Azt a minőséget, ami te vagy, azt a célt, ami te vagy, azt az erőt, ami te vagy, lehetetlen. Csak kérünk, hogy adj nekünk. Adj tudást, de ne csak tudást, hanem bölcsességet, és ne csak bölcsességet, hanem a te elmédet ad nekünk, a te szívedet és a te erődet. Ad nekünk magadat egészen, hogy éljünk, de többé már nem mi, hanem Te élj bennünk. Egyfajta csodálatos összhangban, harmóniában, egy egészen, egészen különleges, egy igazán rendkívüli természet feletti életet. Kérünk Téged ma reggel, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. Úgyhogy jó reggelt. Van egy bevezetőm. Az egyik kérdés, amit gyakran fölteszek magamnak, az az, hogy mekkora a te részed, és mekkora az enyém. Nem, rosszul mondom. Mekkora a te részed, és mekkora Istené? Mekkora az én részem, és mekkora Istené, ha valamit létre kell hozni, ha valamit meg kell tenni? Istennek van egy célja az életedre, és te azt a célt el akarod érni. Katona vagy, akit bevetésre küldenek, és van egy pontos leírásod arról, hogy mit kell elérned. Vagy mondjuk azt, hogy partizán vagy, és magadnak választottál egy bevetést, de ugyanúgy el kell érned a célt. És sokszor az életeddel játszol. Vagy legalábbis úgy éled meg, hogy az életeddel játszol. Nem tudom, hányan vagytok úgy a hétköznapokban, hogy úgy érzitek, hogy a döntéseiteknek súlya van. Hogy a magatok életének, de mások életének is, és hogy is mondjuk, a váltói vagytok, új utakat választotok, sorsokat befolyásoltok az életetekkel. Mint a katonák. Csak itt a halál lassú, észrevétlen. De valódi. Úgy értem, az életet el lehet szúrni. Kérdés, hogy hogyan? Okay, hol a határ? Úgyhogy azt gondolom, hogy az életember egy ponton érzi ennek a súlyát. Tudja, hogy döntéseket kell hoznia. És aztán a döntések véghezviteléhez teljesítenie kell, dolgoznia. És ez Isten rendelése. Ő azt mondja, hogy a munkatársaim kell, hogy legyetek. Azt mondta Ádámnak, amikor ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, és megáthozta Isten a világot, hogy verejtékkel fogod enni a kenyeredet. Hogy dolgozni fogsz. Előtte is volt egy cél, ő volt az, akinek uralkodnia kellett, gondoskodnia kellett a kertről, és minden állatról, és minden növényről. Ő rá volt bízva. Isten igazából a maga képére teremtette az embert a maga helyére, hogy uralkodjon. Ez feladat. A kérdés az, hogy a cél eléréséhez, a sikerhez mik a részarányok? Mennyi mindent teszel te, és mennyi mindent teszek én? Jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Ugye addig, amíg nem hittünk Istenben, azt gondoltuk, hogy minden rajtunk múlik. 100%-ban rajtam múlik. Persze emberek segíthetnek, de őket is én szervezem meg. Persze tanulhatok, de én találom meg a jó tanárt. Minden rajtam múlik. És aztán egy csapattá alakulva, a csapaton múlik minden, de az egyén felelőssége a maga részét tekintve teljes. Minden rajtam múlik. Én rajtam már nem segít senki. Van ez a bölcs mondás. Kovács Tibor barátom prédikál erről rendszeresen Vácon a börtönben. Viccelek egyébként, de tehát nem prédikál erről rendszeresen, de mindig ezt mondja, segíts magadon, Isten is megsegít. Ugye, régi bölcsesség. És mindenki bólogat, azt gondoljuk, hogy ez igaz. De ennél alattomosabb hazugság nincs is a világon. Ez az a hazugság, amit a régi bűnös természetem szívesen elhisz, hisz arra vagyok kiképezve, hogy én vagyok Isten, hogy én vagyok a király, hogy én vagyok a végső döntéshozó, én vagyok a végső cselekvő, én vagyok a végső hatalom. Elég nagy baj ez nekem, de én vagyok, úgyhogy én döntök, én cselekszem, én határozom meg, és hogyha én nem teszek valamiért, akkor senki. És persze Isten az egy kispályás háttérjátékos, aki ha én megteszek mindent, akkor lehet, hogy besegít egy picit, lehet, hogy menedzsel valamit, de én rajtam múlik minden. Segíts magadon. A másik szélsőség a hiperszellemiség, ahol azt mondom, hogy majd az Úr. Na jó, talán imádkozom. Okay. Imádkoztam is, meg majd az Úr. Ennyi. Munkanélküli vagyok. Majd az Úr ad munkát, hogyha. Ha akar, nem? Hát ő Isten, nem? Jó, de kerestél? Nem, majd ad az Úr. Igen, megnéztem az újságot. Mikor? Hát 2 hónapja. Nem volt benne. Ugye te? És fölhívtál valakit? Igen, 2. Igen. Majd az Úr ad. Ez a másik szélsőség, ahol azt gondolom, hogy az én részem olyan pici, hogy szinte a nullához közelít. Hol a hat? Tehát hol van az egyensúly? Hol van az egyensúly? És megpróbálom ezt rövidre fogni, mert tovább szeretnék menni a sötétséggel. Sötétség. Hogy? Van idő. De ez egy fontos gondolat. És hol az egyensúly? És azt gondolom, hogy Isten kell, hogy kiképezzen erre. Ő kell, hogy téged személyesen megtanítson arra a módra, ahogyan téged vezet, ahogyan veled működik. De az biztos, hogy én vagyok az ő munkatársa. Hogy te vagy az ő munkatársa. Ő az, aki igazából megy előre, ő az, akinek célja van, ő az, akinek az akaratát te is keresed, és akinek az akaratába beállva születnek saját céljaid, saját elképzeléseid. Ne gondold ezt úgy, minthogyha te jelentéktelenné válnál. Ne gondold ezt úgy, minthogyha te egy rabszolga lennél, vagy mint egy kesztyű, tudod, akit Isten fölvesz, és az ő akarata lesz meg. És a kesztyű nem nagyon szól bele, mert a kesztyű csak azt tudja tenni, amit a kéz tesz benne. Oké? Ez egy ember számára megalázó. Mi szabad lények vagyunk, oké? Isten képére lettünk teremtve. Isten soha nem vesz fel minket, mint egy kesztyűt. Esetleg különleges pillanatokban, különleges célokra a te teljes beleegyezéseddel. Te mindig szabad maradsz. Mindig úgy fogsz együttműködni Istennel, mint ahogy egy örökös együttműködik az atyával, akitől örököl. Oké? Én vagyok a fiú. A apám a király, és én vagyok a fia. És a fia a szívének a szintjén, a motivációinak, a céljainak a szintjén együtt gondolkozik az apjával, hisz az apja nevelte föl, erre a királyságra készült egész életében. Az apja a barátja, ugye te az apja az egyik legbölcsebb ember a világon, tőle tanult mindent, és vannak különbözőségek, de nagyjából a szívünk egyszerre dobban. De én szabad ember vagyok. És az atya soha nem erőszakoskodik, és soha nem manipulál engem. Soha nem kényszerít egy báb életre. Hanem abban dicsőül meg, és akkor büszke, hogyha azt mondja, fiam, tégy a belátásod szerint. És aztán a fiú valami nagyon hasonlót tesz, mint amit az apja tett volna. És akkor az apa azt mondja, hogy igen. 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 Egy szív. Egy szellem. Szabad akarat. Tisztelet, de egy szív, egy szellem. Úgyhogy Isten a kezdeményező, és mi vagyunk az ő munkatársai. Úgy értem, atyám, háborúba vonulunk? Nem megyünk, fiam. Nem, nem. Várunk. Miért, atyám? Mert sok életbe kerülne, ha most mennénk. Értem, atyám. Azt hiszem, értem. Igen, bölcs döntés, várunk. Oké? És az én célom is, megértettem, várunk. És aztán egy nap azt mondja, hogy most megyünk, gyerünk. És akkor megyünk. Mekkora az én részem, és mekkora az övé? Amikor ott vagyunk a csatamezőn, és lövünk. Mekkora az én részem, és mekkora az övé? Tanítson meg téged erre az Úr. Légy nagyon érzékeny rá, hogy téged hogyan vezet, hogy veled hogyan működik. Vannak emberek, akik nagyon nagy részt adhatnak Istennek. És vannak, akikkel úgy dolgozik együtt, hogy jobban felkészíti őket. És aztán több mindent csinálnak ők. És abban a pillanatban, amikor cselekszem, akkor nincs egy ilyen hiperszem, majd az Úr megadja, mit kell tennem a következő. Fel vagyok készülve, hanem az ellenkezője, fel vagyok készülve. Ugye, 10 éve tanított rá, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És mint egy profi végrehajtom. Ez áll közelebb ahhoz, ahogy a világ is tanított minket. Te egy profi kell, hogy legyél, tudnod kell, hogy a megfelelő pillanatban mit teszel, és a pillanatban megteszed, te teszed meg, nem az Úr teszi meg, te teszed meg, tiéd a felelősség. Persze az Úr megáld, ő készített föl meg mindent, de te teszed meg. És ennek itt lehet a helye, de hogy tudod, hogy hol van a határ, ki van egy pillanat, a pillanat, tudod, ott vagyok a világbajnokságon. És én triblizek a kapu felé, utolsó hátvédet is leküzdöttem, és már lendítem a lábamat, tudod? Az a pillanat. Az hol van? Az a pillanat. egy tized milliméterrel jobbra megy a lábam a labdán, vagy balra? Hol van, hol van a te teljesítményed? Hogy az a gól bemenjen, és mi legyünk a világbajnokok, vagy nyolcadszorra is csak másodikok? Akarsz te lenni az, aki azt a pillanatot hordozza? Én keresem Isten részét, és azt mondom, hogy Uram, én fölkészülök, én ott akarok lenni, én beleteszek mindent, de Uram, a pillanatok a tiéd, te vagy az, aki győzelemre viszel, te vagy az, aki erőt adtál a felkészülésre, te adtál erőt az egész cselekvésre, te teremtettél engem, aki vagyok. És persze óriási megtiszteltetés, hogy részt adsz nekem, de te vagy a pillanat Istene. Te vagy az, aki a kapufát bepattan vagy kipattanra ítéled. Azt én nem tudom megcsinálni, te vagy az. És azt vettem észre, hogy a te életedben is ez területenként változik. Itt magamból jöttem rá. Pénzügyek és emberek előtt beszélni. Két terület, oké? Okay? Itt vagyok az eredményes élet találkozón. Hétről hétre jövök, hétről hétre beszélek. Az Úr az elmúlt 11 néhány évben megtanított arra, hogy ha beszélnem kell, akkor azzal a felkészültséggel, amim van, és amit úgy egyébként hozok magammal, azzal ő minden egyes szót a számba fogadni. Ezekre a találkozókra én specifikusan nem készülök. Ezt a bevezetőt, amit most mondok, ezt két gondolat erejéig idefelé jövet láttam meg, és minden szó, ami most elhangzik, az ebben a pillanatban keletkezik. Ebben a pillanatban születik. Semmilyen erőforrásom nincs amúgy. Nem készültem rá, nem dolgoztam érte, nem menedzseltem le, nem csináltam jegyzetet, nem mondtam el a tükör előtt 12-szer. Zéro a felkészültségem. Mégis értitek a gondolatot? Mégis ad nektek? Mégis működik? Sőt, észrevettem valamit. Volt idő, amikor egy picit elkezdtem szégyelni magam amiatt, hogy ezt így csinálom. Sanyi, hát ez felelőtlenség, készülnöd kell. És fogtam magam, erőszakkal elkezdtem megírni az eredményes élettalálkozók üzeneteit. Dolgoztam, jegyzeteket készítettem, hoztam a papírt. Mondjuk azt, hogy 10 esetből 2-szer sült el jól. Amúgy nyögvenyelő és nyomorult üzenetek lettek belőle. A legrosszabbak, amiket valaha mondtam. Ahogy az én részem ezen a területen elkezdett nőni, ugye a minőség romlott. Hiszen egy isteni teljesítményt lecseréltem az enyémre. És azt mondtam, Uram, állj félre egy picit, oké? Ez így nem, nincs rendben, hogy te csinálod. Majd én csinálom. Majd én csinálok többet belőle. És ez nem azt jelenti, hogy nincs ott a helye, nem, hogy ne kellene egy óriási felkészültség, egy komoly ismeret, egy háttérerő, egy olyan, mint hogy, oké, Uram, itt vagyok én, egy doboz ceruza. Rajzolj vele, te, de ne én rajzoljak, te rajzolj velem, aki a ceruza vagyok. És a ceruzáknak ki kéne lennie hegyezve, oké, a ceruzáknak ott kéne lenniük. Tehát van egy felkészültség, de aztán hadd rajzoljon az Úr. Én ezt keresném az életemben. Hadd legyek én profi, hadd legyek olyas valaki, aki ismeri azokat a kategóriákat, amikkel az Úr aztán gazdálkodni fog. Legalább valamennyire ismeri. Kész vagyok együttműködni, de aztán csinálja az Úr. És megtanított rá az elmúlt 11 néhány évben. Úgy értem, odaállíthatsz bármilyen mikrofon elé, és elég, ha 5 perccel előtte szólsz. Vagy akár azt is megcsinálhatod, hogy meghívsz vendégként valahova, hogy hallgassak meg egy előadást, és amikor te, mint előadó, akit vártunk beszélni, kimész, csak bemutatsz engem, és odaadod a mikrofont. És lesz egy üzenet. Én? Te hogy is? Fuck, hogy ne viccelj. Míg megyek ki, megkapom a mikrofont, zéro gondolatom lesz. Tudod, mint az agyhalott. Amikor tudod, az EEG kisimul. És jön. És elkezdek beszélni, és a végére egy olyan üzenet lesz, amit én soha nem tudtam volna vázlatba elkészíteni. oké, miért nem csinálom ezt így a pénzügyeimmel? Ugye nem elfogyott a pénz. Elég régen. Hát, mint ahogy nem készültem fel az eredményes élettalálkozóra elég régen. Jelentett problémát? Ti mondjátok meg. Nem, azt mondjátok nem. És nem is izgulok. De hogy elfogyott a pénz, ott izgulok. Pedig igazából, ha visszanézek, minden előadást megtartottam. Ugye te mindig volt mit enni? Na jó, nem fizettünk még ki mindent. Értitek? Azt veszem észre, hogy vannak emberek, akik kicsit elrébb, kicsit arrébb vannak ezen a skálán, többet tesznek ők, és kevesebbet Isten, bíznak Istenre, vagy kevesebbet mernek Istenre bízni. És aztán azt látom, hogy saját magunkban is vannak területek, ahol jók vagyunk abban, hogy bízunk ő benne, és vannak olyan területek, ahol egyszer nem mertünk megtanulni bízni. Ahol túl kockázatosnak tűnik ráhagyatkozni arra, hogy én ott vagyok, rugom a labdát, és ez gól lesz, mert az Úr győzelemre visz minket. Nem azt mondom, hogy át az Úr, nem, én, és ez a hitetlenségem megbilincseli az Urat. Mert azt mondja, hogy nekem hinnem kell. Ez az egyetlen, amit elvár tőlem, egyet kell értenem. Az én hitetlenségem, vagy a hitem önmagában nem teremt valóságot, hanem csak felszabadítja Istent arra, hogy cselekedjen, vagy gátolja benne. Ha nem hiszek, akkor Isten ezen valami olyasmit mond, hogy figyelj, nem engeded meg, hogy segítsek. Az eredményes élettalálkozón, Sanyi, teljes hited van, amit én építettem beléd. Tehát ugye én dolgoztam, emlékszem, amikor először játszottuk ezt a játékot? Pásztor Seller mellett ott ültél a színpadon? Azt örültél, hogy megtetted, amit kellett? Bejelentetted a bejelenteni valókat? Verejtéket letörölted a homlokodról, leültél, ezen is túl vagyok, arra készültél 3 órát. Tudod, várod a következő műsorpontot az Isten tiszteleten, ott ülsz, tudod. Ezt is el a tücsörög, vár, tudod, kínos csend van. Mocorognak az emberek, tudod, 300-400 ember az Isten tiszteleten, 500. Rád néz. Sanyi. Van egy üzeneted? És nyilván megtanultuk azt, hogy nem mondunk nemet. Biztos. És megkapod a mikrofont. Ez is egy módszer arra, hogy valakit prédikátorrá képezzünk, tudod. És hála Istennek van 4 lépés a pulpitusig. 4 csodálatosan hosszú lépés, ami rengeteg időt ad a készülésre, tudod. Meg hála Istennek csukva van a Biblia, míg azt kinyitod. Értékes másodpercek, tudod. És egyszer csak ott egy üzenet. És persze nem a semmiből, valami, amin tegnap gondolkoztam. És az Úr adott nekem. Olvastam hozzá verseket. Volt ott egy felkészülés. De nem volt megírva egy előadás, úgy értem, vagy valami ilyesmi. És ott az üzenet. És ezt Isten játszotta velem éveken keresztül, kondicionált, tágította a komfortzónámat. Azt mondta, figyelj, valami olyasmit akarok csinálni, amit te nem tudsz megcsinálni, Sanyi. Hey. Te ehhez kevés vagy. Én akarom csinálni rajtad keresztül. Jó? De nem engeded. Úgyhogy ki foglak képezni, hogy engedd. Ki foglak képezni rá, hogy engedd. Hogy legyenek az életünkben olyan pillanatok, ahol te azt mondod, hogy hé, Uram, gyerünk, hadd legyek egy kicsit kesztyű. Menjünk, gyerünk, most box lesz, tudod, most csinálunk valamit. Én leszek a kesztyű, te fölveszed, jó, én adom rá az engedélyt, és alig várom, hogy csináljam. Az én részemet jól fogom csinálni, tapadok, jól tapadok, mint egy jó kesztyű, oké? És akkor fölveszed, és beülünk abba az autóba, és megyünk egy olyan köridőt, amit én sose tudtam volna, de te igen, és én voltam a kesztyű, aki fogta a kormányt, oké, én voltam az. És ki vagyok rá képezve? 10 év alatt Isten megcsinálta. De a másik területen miért nem? Úgy értem, elfogyott a pénz. Uram, itt veszünk el. És Isten azt mondja, nyugi, most kaptad meg a mikrofont. Itt is zajlik a képzés. Mire végeztem veled, itt is ugyanolyan laza leszel, mint a másik területen. Meg lesz a te részed, és meg lesz az enyém. És teljes összhangban fogunk működni és menni előre. Jó ez? Keresd ezt az összhangot. Keresd azt a pontot, ahova Isten téged állítani akar. És javaslom, hogy keresd azt a helyet, ahol te megtettél mindent, amit emberként tehettél, te fölkészültél. De aztán Istené a nagyobb rész, övé a nagyobb rész. A cselekvés pillanatában, a készülés cselekvésének a pillanatában Istené legyen a nagyobb rész. A világ az ellenkezőjére képzett ki. Zsigerből mindent magadra veszel. Zsigerből olyan terheket hordozol, amiket ember nem képes elhordozni. Zsigerből olyan felelősséget veszel magadra, ami egyszerűen nem a tiéd. Tanulj meg bízni. És a világ azt fogja üvölteni, amikor a legdicsőbb pillanataid előtt állsz, hogy felelőtlen, felkészületlen, húzzál bele, és te azt mondod, már rég megtörtént, aminek kellett. Ha az Úr akarja, győzök, és úgy megyek ki, hogy megteszek mindent, de úgy imádkozom, és úgy gondolok az Úrra, hogy az ő kezében van minden. És a végén, amikor megvan a győzelem, akkor azt mondom, hogy hely, én csak eljöttem. Én csak ott voltam. Dicsőség Istennek. És nem egy ilyen vallásos dicsőség Istennek, tehát mondanom kell, hanem csak a frankó az, hogy baromira örülök, hogy én lehettem az, akin keresztül ezt Isten megcsinálta. Nagyon jó, hogy itt vagyok. Élvezem. Köszönöm. De amit itt látsz, ami történt, az Isten. És ez az élet. Ez a normális keresztény élet. Amen. Jó gondolat? Sötétség. Ezzel valószínűleg elveszítettük a hallgatóságunk felét. Most. Hogy?
Nem.
Mármint azzal, hogy nem készülök. Már le is állították egy páran a lejátszót, igen. Ketten kimentek hátul.
Pedig a jó a legjobb ellensége. A jó a legjobb ellensége. Ne készüljél, az lenne a jó, ahol lenne is.
Igen. Egyébként tervezem, majd amikor ellaposodtak az üzenetek megint, akkor majd fogjátok tudni, hogy Sanyi próbálkozik. Oké, tehát ezt ne csináld utánam. Tehát, hogy ezt akkor csináld így, ha az Úr 10 éve képez téged arra, hogy így csináld. Amúgy ne. Ez olyan, mint Dávid. Ugye Dávid ment ki ellen? Góliát, az. Góliát. 3 méteres ember. Hogy ölöd meg? Hát úgy, ahogy eddig mindenkit megöltem. Úgy, ahogy ki vagyok képezve. És a király rá akarta adni a saját páncélját. Hé, Dávidka, kell neked, több védelem kell. Van jobb módszer, új módszer. És fölvette a páncélt. És nézte ki, adott neki egy esélyt. És mondta, hogy nem jó, nincs kipróbálva. Ezt nem az Úr adta. Nem ő képzett király. Nem, nincs bejáratva. Én tudod, mivel megyek? Paritjával, mert az van bejáratva. Azzal lelőttem a medvét, lelőttem az oroszlánt. Ja, hogy úgy van megírva, hogy széttéptem őket. Hát azt miután lelőttem őket? Nem előtte. Paritja, az van kigondolva. Oké, az Úr. Hova megy az a kő? Hát, hova az Úr viszi? Én persze jól pörgetek, meg célba dobok, meg minden. De gondolj bele, hogy mekkora az esély. Hát mondjuk lehet, hogy ilyen mesterlövész volt paritjával, és 10-ből 10-szer találta el a dinnyét 50 méterről. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy úgy volt, hogy a pillanatban bízott az Úrban. És azt mondta, hogy jó lesz. Paf, medve fekszik, paf, Oroszlán fekszik, paf, Góliát fekszik. Jó nagy kardja volt, a feje is lejött. Igaz? Kipróbált módszer. Ha az Úr neked is megtanít így valamit, és járat egy módon, maradj meg abban, és ne hagyd, hogy bárki elvegye tőled. De egy kipróbálatlan dologba beleugrani, az lehet, hogy Isten kísértés. Felelőtlenség, igen. Jó? Tehát, hogy a... sötétség. Efezusiakhoz írt levél 5. 6. vers. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. 7. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Oké, a sötétség alapvetően információ hiányt jelent. De azt látjuk, hogy a világosság nem csak az információ meglétét jelenti, hanem egy természetfeletti belátást, egy természetfeletti információ birtoklását. Ezért mondja, hogy az Úrban. Nem úgy vagy világosság, hogy van 5 diplomád, és állandóan olvasod az interneten a legújabb dolgokat, és van egy olyan általános műveltséged, hogy mindannyian fejet hajtunk előtted, az se rossz, hanem van egy természetfeletti világosság, ami az Úrban van. Korintusiakhoz írt levél írja, lapozzunk oda, hogy bennünk Krisztus elméje van. Ha megtalálom, felolvasom nektek. 1 Korintus, szerintem. 2. 12-től. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Oké? Isten belénk helyezte a szellemét. Isten harmadik személye belét költözött abban a pillanatban, amikor elfogadta Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, és ezzel újjászülettél. Egy új ember jött létre, és ebben az emberben ott van Isten szelleme. A személye valóságosan, aki súg neked. A személye valóságosan, aki tanít téged, aki felkészít. Mintha lenne egy mentorod, egy folyamatos mentorod, aki nem csak felkészít, hanem a pillanatban is ott van veled. Azt mondja, hogy az Istentől való lelket, szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. A dolgok már a tieid. Azzal, hogy elfogadtad a megváltást, egy pozíciót nyertél. Isteni mennyei állampolgár lettél. És ezzel egy csomó jogot született, amelyek működni csak akkor kezdenek, amikor hiszed őket. Amikor elfogadod őket, mint egy átveszed. De ahhoz meg kell őket ismerni. És a Szent Szellem az, aki erre téged felkészít. Egy természet feletti világosságot ad. Ezekkel hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Szellemtől jött tanítással a szellemi dolgokat a szellemi embereknek magyarázva. Oké, tehát van egy természetes világosság, amikor ismered a tényeket, és helyesen ismered őket. Ez fontos, ugye? Üzlet, orvos, mérnök, családapa. Jó, ha tudod a valóságot, és az alapján döntesz. De van egy természet fölötti világosság, egy természet feletti ismeretanyag, amelyet ha nem Isten mutat meg neked, akkor félreérted, akkor nem fogod látni. Egy természet feletti valóság. A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait. Oké, ez mit jelent? A szellemi ember az, aki elfogadta Jézust, mint a megváltóját, és egy újjászületés, egy újjáteremtés jött létre. Valami olyasmi, mint hogy meg akarok térni, elfogadlak Jézus. És abban a pillanatban történik valami, ami ténylegesen megváltoztat téged, mint hogyha kutyából ember lenne, vagy halból macska. Oké, mindegy. Nem jó, kettő nem jó a szint, mindegy. Tehát a lényeg az, hogy egy valódi változás jön létre, egy új ember születik, és ez az új ember bír egy új elmével, és bír egy mentorral. És egy új fajta látása van, egy új megértése. És itt azt mondja, hogy a nem lelki ember, tehát az, aki még nem fogadta el Jézust, mint a megváltóját, aki kívülről nézi ezt az egészet, és lehet, hogy te pont egy ilyen vagy, és ez rendben van, én is ilyen voltam, bizonyos összefüggéseket nem fogsz érteni. Mert ha csak Isten maga nem súg neked, és teszi érthetővé, ha nem teszi mellé az illusztráló fotót, az elvont ismerethez nem áll össze a kép. Tudod, zúgybogó tokmány pöcökkel. Hö? mutatom a fotót. Ja, az úgy bogótok már egy pöcökkel. De a fotó nélkül, az illusztráció nélkül nincs ott a megértés. És ezért, ha érteni akarod a Bibliát, először meg kell térned. Hány emberrel beszélgettél már, aki mondta, hogy olvastam a Bibliát, hülyeség. Aztán megtért, és olvastam a Bibliát, és hihetetlen. Ugye, hát egy mondatból kinyílt egy fél világ. Hogy lehetett ez? Tegnap előtt még nem értettem, ma meg... Most se értem az egészet, ha gyorsan olvasom, de ha odafigyelek, egyszer csak valami hihetetlen információ jön ki belőle. Ami olyan összhangban van a valósággal, hogy el vagyok képedve. Tehát hihetetlen. Mint hogyha kulcsokat kapnék az életem helyzeteihez egyiket a másik után. Természetfeletti világosság. Erről beszél itt. De a testi ember, aki nem békért még meg Istennel, ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megismerni. Tehát van egyfajta világosság, ami természetes, és van egyfajta világosság, ami természet feletti. Isten leplezi le a láthatatlant, az összefüggéseket, és ad egy olyan szinte félelmetes megértést, amit ő aztán világosságnak hív az Úrban. Oké, jó ez? Ezt keressük. Mert, és akkor itt mondja, a lelki ember, ez vagy te, azonban mindent megítél, azaz mindent felismer, mindent helyesen lát, nem tévedhetetlenül, de amikor az a pillanata van, hogy rábízza magát az Úrra, és a Bibliával összhangban gondolkozik, akkor bizony van egy nagyon világos, nagyon éles, nagyon szelíd, de igazi felismerése. De őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van, és ide akartam kiukadni. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Van egy természet feletti világosság. És Isten olyan komolyan gondolja ezt, hogy azt mondja, hogy figyelj, ha én téged vezetlek egy bizonyos módon, akkor a nem lelki ember téged ne ítéljen meg. Tehát ne mondja neked egy olyan ember, akivel én nem beszélek, hogy te valamit jól vagy rosszul csinálsz. Mert mit tudja ő, hogy én hogy vezetlek téged? Ezt mondja Isten. Én vezetlek téged. Oké? Okay? Én bennem bíz. És az, hogy olyanok, akik engem nem ismernek, mit magyaráznak, az ne érdekeljen. Sőt, néha még az se kell feltétlenül, hogy érdekeljen, amit más hívő mond. Arra mondjuk mondhatod azt, hogy oké, utána nézek. És hogyha az Úr megmutatja nekem, ha megtalálom az igében, akkor komolyan veszem. De megtörténhet az is, hogy hívő ember beszél úgy, mintha testi ember volna. Rossz pillanata van, az csak mondja magáét. És te meg szentírásnak veszed, hát nem az. Ugye, amit én mondok, az se szentírás, ha nem találod meg az igében, és hogyha az ige nem azt jelenti, ahogy én mondom, akkor felejtsd el, amit mondtam. És gyere ide, javíts ki. Abszolút megtörténhet. Jó? Tehát neked a saját hitedből, a saját meggyőződésedből kell élned, de a lényeg az az, hogy van egy természetfeletti világosság. Úgyhogy visszaelfejez a sírakhoz írt levélhez. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse, következménye, folyománya, csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, hozzatok döntést, legyetek világosak, ne sodródjatok, hanem egy aktív, szinte agresszív elmebeli teljesítménnyel vegyétek észre, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami hamis, mi az, ami sötétség, és mi az, ami világosság. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ez az ördög legnagyobb ellensége. A világrendszer nem akarja, hogy a dolgok nyilvánvalóvá legyenek. Ha a dolgok nyilvánvalóvá lesznek, akkor ti elszabadultok, akkor ti kezelhetetlenné váltok, akkor elkezdtek szabad emberként szabad döntéseket hozni. És innentől annak a gépezetnek, amely évezredek óta uralja ezt a bolygót, a hatalma megszűnik felettetek, vagy legalábbis lecsökken. Mert ennek a rendszernek a hatalma a mi korunkban legalábbis a befolyásolással, a manipulációval, az információ tudatos visszatartásával vagy torzításával történik. Ha minden világos lett, akkor elveszítette ez a rendszer a hatalmát jelentős részben fölötted. Úgyhogy a sötétség fenntartása a cél, a tudatlanságban tartása cél, a hamis ismerettel való eltömés a cél. Ugye, mert mit lehet csinálni? Azt vagy megtartani valakit butának, vagy egy csomó hülyeséggel megtölteni a fejét úgy, hogy büszke legyen a tudására, és ebben a büszkeségben zárjon ki minden további információt. Az egyik legfenyegetőbb lelki képesség, lelki erény a világ számára az alázat. Oké? Az alázat definícióját már sokszor hallottátok tőlem, most megismétlem. Az alázat a valósághoz való viszonyulás, és nem elsősorban egy szociális vagy társadalmi viselkedési forma. Az alázat egy ismeretelmélethez kapcsolódó fogalom, a valósághoz, az igazsághoz való viszonyulást jelzi. A büszke ember azt mondja, hogy én már ismerem a valóságot, én már ismerem az igazságot, és az új információnak nem engedem meg, hogy megváltoztassa a hozzáállásomat. A büszke ember nem kérdez. A büszkeség az alázat ellentéte. A büszke ember azt mondja, hogy én tudom, ne magyaráz. Egy lezárt rendszerben gondolkozik nagy mértékben. Az alázatos ember azt mondja, hogy az új információnak megengedem, hogy hasson rám, és ha ténylegesen bizonyítottan felülbírálja az eddigi meggyőződésemet, az eddig megszerzett információmat, akkor új felismerésre jutok, és új meggyőződéssel fogok élni. Az alázatos ember azt mondja, hogy ha megtaláltam az igazságot, ha megvannak a megfelelő válaszok, ragaszkodni fogok hozzájuk egészen addig, ameddig az új tények, az új ismeret felül nem bírálja az eddigit. Az alázatos ember nagyon kemény. Az alázatos ember azt mondja, hogy figyelj, ne dumálj nekem, egy meg egy, az kettő. Na jó, Sanyi, de nem három? Nem. Miért nem? És akkor jöhetünk a matekkal, jöhetünk a metafizikai bizonyítással, jöhetünk mindenfélével. De ha valamilyen kvantumfizikai szinten kiderül, hogy egy meg egy az mégse kettő, akkor azt fogja mondani, hogy oké, a mi szintünkön, a mi síkunkon az kettő, de lehet, hogy egy magasabb dimenzióban, mint ahogy a négyzet kocka lesz, lehet, hogy ott is megváltozik valami, és hajlandó nyitottan gondolkozni. A büszke ember azt mondja, hogy
hozzám ne beszéljé, én tudom, hogy van. Ugye te olyan kis taknyosokat, mint te, én reggelire eszek.
Oké, ez rendben lehet, de mi a helyzet az agyaddal? Tehát mi a helyzet azzal, hogy nem vagy mindent tudó, és hogy a becsapottság, mint olyan, biztos, hogy jelen van valamennyünk életében. Mivel nem vagyunk mindentudóak, teljes bölcsességűek, ezért egész biztos, hogy a valósággal nem teljesen összhangban gondolkozunk. Azaz az, amit te gondolsz, a férjedről, a feleségedről, a munkádról, az nem tökéletesen képzi le azt, ami tényleg van. Gondoltál már erre? Nem képzi le. Ugye te valamennyire közelít. Hát az én feleségem az olyan... Tudod, és ha azt mondod, hogy ilyen, olyan, amolyan, akkor légy benne biztos, hogy be vagy csapva. Ugye te valósnak hiszel valamit, ami nem az. Na most, ha biztos, hogy be vagy csapva, akkor az egyetlen menekülési lehetőség ebből az, hogy tisztában vagy ezzel, és kijavítható vagy. Hogy úgy kezded a napjaidat, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy hol van bennem sötétség. Mutasd meg nekem, hogy hol élek tévedésben. Kijavítható vagyok. De ez nem jelenti azt, hogy bizonytalanságban élek. Filippi 3 mondja, hogy amire eljutottunk, az szerint járjunk. Amire eljutottunk, az szerint járjunk. Nem élek kételkedésben, szkepticizmusban. Hát mi van, ha 2 meg 2, esetleg 5 vagy 8? Hát nem számíthatok rá, hogy az 4, mert mi van, ha nem annyi? És akkor bizonytalankodásban élek. Nem, ez nem járható. Amire eljutottam, ami igazolva van, amit olvastam az igében, az úgy van. De ha Isten kijavít, hogyha új felismerés felé terel az élet, akkor kész vagyok erre. Alázat. Az alázatos ember az igazságot keresi, nem a maga igazát. Ez a nagy különbség. Az alázatos ember a világosságot keresi, nem a maga világosságát. Ezt értitek? Úgyhogy a világ célja a sötétség. A világ célja büszke embereket létrehozni. Büszke, felszínes embereket, akik vagy fölteszik a komoly kérdéseket, de maguk válaszolják meg azokat a maguk szintjén, és pont, vagy föl se teszik a mély kérdéseket. Sötétség. És ennek a sötétségnek a szintje mélyebb. Tehát azt mondhatnánk, hogy Sanyi mindjárt elkezd arról beszélni, hogy a híradóban nem mondanak igazat. Hát persze, hogy nem mondanak, de ha csak ennyi lenne az egész, akkor csak nem kéne nézni a híradót. De ennél sokkal mélyebb a sötétség építése és fenntartása. Az első szint, oké, lehet, hogy ez nem sorrendben jön, lehet, hogy sorrendben fordítva van, de azt gondolom, hogy három szinten biztos, hogy egy olyan alapvető sötétséget építenek, amely, ha kiépült, a konkrét tényeket már nem is nagyon kell kezelni. Tehát nem kell hazudni, mert még ha az igazat is mondanák nekünk, már nem érne semmit. Érted, milyen zseniális? Olyan embert csinálnak belőlem, akinek ha megmondod az igazat, akkor se ér vele semmit. Megmondom a lottó ötöst. És nem. Nem. Megkapod a választ, és nem történik semmi. Hogy történik ez? Az első, hogy a motivációink szintjén torzítanak minket. Tehát olyan, nem, oké, az első, a hozzáállásunk szintjén torzítanak minket. A hozzáállás. Te vagy a világ közepe. Önmagaddal kell leginkább törődnöd. Ernő, bocsáss meg. Megtesszük azt, meg hátul is, ha valaki segítene. Kinyitjuk ezt az ajtót, meg talán ott hátul is. Mert szerintem egy kis levegő segít rajtunk. Ott fönt vannak ablakok? Amiket ki lehet nyitni? Nem tudsz bemenni. Oké. Okay. Akkor csak nyissuk ki az ajtókat, mert azt érzem, hogy azért elfogy itt a levegő, igaz? Mire a végére jutunk. Jó lesz így. Jó lesz. Szeretjük. Jó. Tökéletes. Egy szék megteszi. Na, tehát az első szintű sötétség az alapvető hozzáállásom szintje. Hogy a fókuszom hol van. És itt leginkább a befelé nézés, az önközpontuság, vagy a kifelé nézés, a szeretet. Az önzés és a szeretet közötti különbség. A világ megtanította nekünk, kiképzett rá a történeteivel, az iskolájával, a reklámjaival, a csalikkal, a kívánságokkal, amiket elénk tett, az élet, a karrier mintával, amit elénk tett, hogy végtelenül elkötelezzük magunkat önmagunk felé. Tehát egy mai ember, amikor valami nyomasztja, ha valami terheli, szerintem 95%-ban valami olyasmi nyomasztja, ami őróla szól. Szegény én, így kezdődik a gondolat. Szegény én velem megint mi történt? A gyerekeimmel megint az van, ami nekem nem jó. Az én pénzem fogyott el, és nekem lesz rossz. És gyakorlatilag egy alapvető, tehát hogy minden, ami kezdődik, az azzal kezdődik, hogy ez mind rólam szól, ti is mind csak miattam vagytok itt. Ti is csak annyit értek, amennyire a hasznomra vagytok, vagy kevésbé. A családom is csak annyit ér, amennyire a hasznomra van, vagy kevésbé. Én vagyok a lényeg, és én köteles vagyok önmagamat sikerre, boldogságra vinni. Végtelen és feltétel nélküli elkötelezettség önmagunk felé. Az igazi hősök eltűntek. Miért szeretjük megnézni az olyan filmeket, mint mondjuk a Gladiátor, tessék? Tudod? Hát mert kaszabolnak benne meg mindent. Azt gondoljuk, nem. Azért, mert volt benne egy önzetlen ember. Volt benne egy ember, akinek a nemzet, a birodalom sorsa fontosabb volt, mint a sajátja. És olyan hozott néhány olyan döntést a maga gyarlósága mellett, ami nem önmagáról szólt, hanem egy nagyobb ügyről, ami kifelé nézett, azt mondta, hogy mások, én elveszek, ha ezt az utat választom, és el is veszett. De mások megmenekültek. Ezért szeretem Ernőnek a történelem előadását, mert ilyen alakokat hoz elő, akiknek a szíve még tiszta volt. akiknek a szívében még volt valami, amit méltóságnak lehetett hívni, akik nem voltak tényleg ennyire eltorzítva, mint mi vagyunk. El tudom képzelni, bármennyire félelmetes, hogy léteztek, vagy létezhetnének ma is emberek, akiknek a szíve másokért dobog, akiknek a szíve úgymond Isten dolgáért dobog, ügyekért, méltóságteljes, nemes dolgokért. És amikor látod az arcát elborulva, akkor azt mondja, hogy Jeruzsálemre gondolok, a falra, amely le van rombolva, és hogy Isten városa pusztán hever, Nehémiás. És a császár elengedi, azt mondja, menj a te népeddel, és építsétek föl a falat. Oké? Én tudod, miért soha jót hoztam volna? Mert elfogyott a lé. Mert a feleségem nem úgy bánik velem. Mert a gyerekeimtől kihullik a hajam. Mert a munkatársaim nem elég jók. Mert megvettem az új szekeret, és az egyik kereke lötyög. És hogy bánhat velem így az élet? Értitek? A sötétség itt kezdődik, hogy mi pici, dobozba zárt lényekként élünk, és védjük ezt. Ezek vagyunk mi. Önzőek. Pici önző lények. És persze az Úrban nem. Az Úrban világosság, az Úrban ez látszik. Olyan emberek vagytok, akik új döntéseket hoztok. De ez a sötétség első szintje. A második szintje a motivációk. A másképp mondom, az értékeink szintje. Így jó, az értékek szintje. Milyen értékeket követünk? Úgy értem, egy magyar ember, ha igazán dörzsölt, úgy értem, ha elmesélheti a társaságban este a haveroknak, hogy ő hogyan viszi a bizniszét, akkor garantált, hogy simlis kell, hogy legyen. Úgy értem, tehát az, hogy adót csalsz, az tök normális. Az, hogy mit, hogy bulizol ki, kinek hogy verted át az agyát, azt nem szégyenként fogod bevallani egy őszinte pillanatodban, hanem dicsekedhetsz vele, és a többiek mondják, na ez az, mondd, hogy csináltad, én is megcsinálom. Ugye te Magyarországon, nem tudom, hogy ez az átkosból jön-e még, de kialakult egy olyan mentalitás, ahol átverni az dicsőséges. Ahol kikerülni az dicsőséges. És persze meg tudjuk magyarázni. Nem is ez a gond. De nézd meg, hogy van egy értékünk, amit egy méltósággal élő lény szégyennek tartana. Azt mondaná, hogy ez a szégyenem volna. Te meg dicsekszel vele. Mekkora a sötétség? Ugye te mi van? Hány olyan értékünk van, amit mi, tudod, föltettünk egy polcra, miközben levaló az asztal alá, vagy még oda se. Amik ezt mondja, hogy ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedetei, hanem inkább leplezzétek le. Mert amiket titokban tesztek, azokról még beszélni is szégyen, de nekünk nem. Ugye te mi része vagyunk a rendszernek, mi büszkén meséljük. Ugye te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Bérgyilkos. Miért? Mert 28 filmet láttam, ahol a bérgyilkos volt az egyetlen normális fickó. Tudod, 2 tizenéves beszélgette, kitöltél meg legutoljára. Hát még senkit, lúzer vagy. Most lehet, hogy még itt nem tartunk, de nézd meg az ideált, nézd meg a kondicionálást, nézd meg, hogy mire készítenek. A szívszorongatóbb filmek többnyire házasságtörésről szólnak. Ugye ott van a szegény feleség, vagy a szegény férj, akinek van nyomorult 3 gyereke, és egy picit elhízott felesége, és milyen csodálatos, hogy a sors hozott egy szebb nőt, akinek gyereke sincs, és elhagyhatta a régieket, és boldogan szögdécselnek a mezőn egy szebb jövő felé. És azt mondjuk, milyen szép fiú, romantikus, megtalálták az igazi szerelmet. Szégyen. Úgy értem, szégyen. A dicsekvésünk, a szégyenünk. Sötétség. Mekkora a sötétség? Nem kell nekünk mondani semmit. Hogy értem, ha ebbe a rendszerbe én ki vagyok képezve, mondhatod nekem az igazságot. Én leszek az, aki megtámadom. Én leszek az, aki szétszedem. Én leszek az, aki lepergetem magamról. Hányszor hallottátok már azt, hogy Sanyikám, Mikor van neked időd ilyen kérdésekkel foglalkozni? Hagyjál már! Nekem ki kell fizetnem a számláimat. Van nekem fontosabb dolgom, mint hogy ilyeneken gondolkozzak. Ez a következő. A felszínesség vált egy értékünké. Oké? Okay? Az élet egy olyan pörgős helyé vált, ahol túlélni is csak épp hogy lehet, ahol kötelező egy nagy házat, egy nagy kocsit, valamilyen status quo-t, valamit létrehozni, és az ez iránti elkötelezettségünk olyan mélységes, hogy az élet igazi kérdéseivel még bosszant is, hogyha foglalkozz. Mi az élet értelme? Normális vagy? Hát ugye te 12 órát kell dolgoznom naponta, és ki fognak rúgni, ha nem csinálom jobban, mint az a újonc, akit 2 hete vettek föl. Hagyjál már engem, az élet értelme az, hogy megtartsam a munkámat. Kiképzett felszínesség. Kiképzett felszínesség. Én védem azt, hogy buta vagyok. És hogy a komoly dolgokkal nagyon ritkán foglalkozom, és nagyon komolytalanul. Védem a rendszeremet. Persze nem mindenki, tudod, nehogy magatokra vegyétek ezt. De a kondicionálás, ami jön a rendszerből, az ez. Magyarországon a nyomás, ami alatt tartanak minket. Oké? Okay? A világ épp csak annyit dob, hogy ne dögölj éhen, és hogy ne lázadj föl azonnal. Épp csak annyit ad, hogy megmaradj a mókuskerékben, hogy a répa után szaladva, amit belógattak eléd, megmaradj és szaladj tovább. De nem ad annyit, hogy egy pillanatra hátradőlhess, és hozhass szabad emberhez méltó, igazi, saját magad által választott döntéseket. Mivel akarsz foglalkozni az életben? Mi normális vagy? Mi az, hogy mivel akarok foglalkozni? Azzal foglalkozok, amivel muszáj. Bejárok dolgozni, mosok, főzök, takarítok, és vége a napnak. Ne kérdezz ilyen hülyeségeket. Úristen, úgy értem, a rabszolgák szabadabban éltek, mint te. Úgy értem, nekik lehettek önálló gondolataik. Neked már nincsenek. Te már nem vagy a képben. Raktad a falat, volt még egy lúk, és betoltad az utolsót is. És még csak nem is intettél előtte. Beépített felszínesség. Beépített korlátoltság. Nyomással és olyan értékeknek a felemelésével, amelyek után futva megnyered a csillogó üveggolyót, igaz? És elvitték az országot. A következő szint az ismeretelmélet szintje. Ha esetleg volna időd gondolkozni, ha esetleg nem csak magaddal foglalkoznál, ha esetleg nem csak ezeket a felszínes értékeket követnéd, és vissza, félre ne értsétek. Tehát én is szeretnék nagy házat. Én is szeretnék tehát ez mind rendben van. Csak ez nem kerülhet a legfelső polcra. A maga helyére kell, hogy kerüljön. A helyére. De ha a helye a legtetején van, akkor megöl. Úgy értem, megöl. Akkor egy rabszolgává tesz. Értitek? Legyen meg mindened. Légy te a legirigyelésre méltóbb ember a világ szemében. De ne azon az áron, hogy a legfontosabbat elvesztetted. De a következő szint az ismeretelméleti sötétség. Ami arról szól, hogy az elmúlt 100 évben, és erről az apologetika anyagban tudtok többet olvasni, van egy ilyen, hogy apologetika, ismeretelmélet, 2-3 órát foglalkozunk vele, tessék meghallgatni, most csak egy pár mondatot fogok mondani róla. A tudás tudásának a kérdése. Ugye ahhoz, hogy döntéseket hozhass, tudásra van szükséged. De a tudás az nem egy magától értetődő jelenség. Nem tudom, gondolkoztál-e már valaha azon, hogy honnan tudod azt, amit tudsz, vagy hogy hogyan lehetsz biztos abban, amit tudsz vagy tudni vélsz? Hogyan tudod megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől? Hogyan? Ráérzel, vagy valami ilyesmi? A mai ember már itt tart. A valóság az az, hogy a tudás azért létezik, mert Isten egy renddel teremtette meg a világot, a valóságot, egy olyan renddel, ahol az összefüggések állandóak. Azaz, ha az állandó összefüggésekkel összhangban gondolkozol, akkor meg tudod különböztetni az igazságot a hazugságtól. Mondok egy nagyon egyszerűt. Ott vagyok a sarokban. Honnan tudod, hogy hazugság? Azt mondta Éva, hogy hazugság. Így a szemembe. Ezt tudjátok képzelni? Csak így. Csak így. Na ennyire szabad itt a légkör, hogyha esetleg tűnődnél rajta, hogy szabad eljön, még ilyet is mondhatsz. Bele az előadó fejébe, hogy hazudsz. Na jó, de mi alapján mondod, hogy nem vagyok a sarokban? Na de attól, hogy látod, hogy itt vagyok, attól miért nem lehetek ott? Miért zárja ki? Nagyon jó, kizárja, de miért zárja ki?
Kettő egyszerre nem lehet
igaz. Honnan tudod, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz? Tapasztalati tény. Honnan jön ez a tapasztalati tény? A valóság végső rendjéből. És ez az ellentmondások, hogy van ez? Az ellentmondásmentesség törvénye. Gyakorlatilag a világ úgy van megteremtve, hogy ha valami az ami, akkor nem az ellenkezője. Tehát sose láttál még olyat, hogy mész a kocsit felé, ami előtted van, és egyszer csak áttűnik mögéd. Ja igen, ez a káosz, amiben élünk, igaz? Mert akkor így kéne, hogy legyen következetlenség, kéne, hogy legyen mindenhol. De következetesség van, és a következetesség ott valósul meg, hogyha egy állítás igaz, tényszerű, akkor az összes ellenkezője hamis. Ez a logika alaptétele, a gondolkodás egyik alaptétele. Most figyeljetek! Az elmúlt 100 évben iszonyatosan kifinomult, nagyon-nagyon tudatos oktatás folyik, amely ezt a logikai alapvetést kiirtotta már az ember fejéből. Oké? Lehet, hogy tapasztalati szinten még mindig így élünk, mert különben sose tudnánk beszállni a kocsinkba. Ugye? Mert akkor látom, hogy ott van a kocsim, de mit tudom én, hogy oda kell leülni, mert lehet az bárhol máshol is. Úgyhogy csak úgy próbálkozom, hogy lecsütsenek itt-ott. Azt... Sanyi, sikerült már? Még nem, de próbálkozom. De hát Sanyi, ott a kocsid. Hát, az csak úgy néz ki. Az csak a te szempontodból van úgy. Valójában nem tudhatjuk, hogy hol a kocsi. Semmit se tudhatunk, mert minden relatív. Minden relatív. Úgy értem, neked is igazad van, meg nekem is. És hogy ne veszünk össze, a kettőt összegyúrjuk, és jön egy új igazság. A baj az, hogy az Ernő is mást gondol, az Ernő mindig mást gondol. De neki is igaza van, és azt is belegyúrjuk. És ilyen módon föl kell hívnom egy pár embert reggel, hogy kiderítsem, hol a kocsim. A lényeg az, hogy a mai ember már nem hisz az igazság létében, nem tudja, hogyan lehet eldönteni, hogy mi igaz és mi nem, és ilyen módon tök mindegy, hogy mit bizonyítasz be neki, a bizonyítás, mint olyan, nem létezik a számára, nem csak elméletileg nem létezik, hanem gyakorlatilag is nem működik. Úgy értem, tudod, rajta volt az új lenyomata, a gyilkos fegyveren. Hát ez nem bizonyít semmit. Miért nem? Hát mert nem akarom. De mi az, hogy nem akarod? De minden bíróság lesítel, de én nem értek egyet. De miért nem értesz egyet? Mert nem. Mert mit jelent egy pár új lenyomat? Úgy értem, hogy maszatos. Jelent az valamit? Hát persze. Hát úgy értem, ne viccelj. A tény, hogy az ott van, az összeköt téged a gyilkos fegyverrel és azzal az eseménnyel. Úgy értem, persze, hogy bizonyít. Nem, nekem nem bizonyít semmit. És figyelj, ahogy elkezdesz szellemi dolgokról ilyen bizonyítékok szintjén beszélni, így söprik le. Így söprik le. Mert megtanulta, hogy ő azt gondol, amit akar. Mindenkinek az az igaz, amit akar. Tudod mit? Neked az az igaz, hogy az jelent valamit. Nekem meg az az igaz, hogy nem jelent semmit. És azt mondom, hogy Úristen, te hogy öltözöl föl reggel? Hogy találod meg az oknidat? Honnan tudod még a nevedet? Vagy hogyan mersz házakat építeni? Vagy miért nem adod oda nekem a pénzedet? Ha minden relatív. Oké, de ez egy nagyon komoly munka. Tessék utánaolvasni Francis A. Schaeffer, ő létezik és nem hallgat című könyvecske, ilyen vékony, de nagyon lassan kell olvasni. Nagyon érthető, nagyon jó, de ha gyorsan olvasod, akkor ezek a nagyon újszerű gondolatok, ezek nehezek lesznek a számodra. Amúgy egy újszerű gondolat sincs benne, egyszerűen visszament az alapokhoz, a régi igazsághoz. Jó, tessék elolvasni. Sötétség, ezt értitek? Sötétség. Ezután mindegy, hogy mit mondasz a hírekben. A hírekben azt mondasz, amit akarsz. Úgy értem, tudod. Nincs semmi eszközöd rá, hogy azt mondd, hogy ez nem helyes, hogy ez nem igaz, és hogy eleve nem lenne szabad ilyet mondani. Része vagy a rendszernek, és csak veszed, amit mondanak, nincs időd gondolkozni se rajta, csak épül be, és aztán azon találod magad, hogy egy összejövetelen az asztal körül, ahogy folyik a beszélgetés, valamiféle fanatikus képviselője vagy egy elvnek, amit akkor hallasz először, amikor épp kimondod. De nem akkor hallottad először, hanem az elmúlt 5 évben építették beléd. És csak úgy része lett annak, aki vagy, és ahogy gondolkozol. És sose döntöttél afelől, hogy te így akarsz gondolkozni. És hogy valaha akarsz kardoskodni egy olyan hülyeség mellett, ami mellett az előbb kardoskodtál. Jól van, négyeske, jól csinálod. Te vagy az intellektuális. Jól van, jól van. Ötöske, te bunkó vagy. De azt is nagyon jól csinálod. Négyeske vagy ötöske nem számít. Mind része a rendszernek. Oké? Zöld vagy. Lázadó. Hogy értem, le a rendszerrel, védjük meg a földet, összeomlik minden. Ja, nyolcaska, imádjuk. Oké? Egyik se látja a valóságot. Egyik se látja a valóságot. És én látom? Be vagyok csapva egy mértékben. De minden nap így kelek föl. Minden nap azt mondom, hogy hadd lássam meg, hogy hol tévedek. És ezt csinálom tizenvalahány éve. És ha utánam jössz, ha meghallgatod például a Végső Válasz nyomán című előadást, látni fogod, hogy jutottunk oda, ahol vagyunk. Minden kérdést föltettünk, minden kérdésre megalapozott, bizonyítható, bíróság előtt helyt álló választ adtunk, és építkeztünk meggyőződésről meggyőződésre. És a világkép, amit ma hirdetünk és ma képviselünk, az egy valódi, megalapozott természeti világosságon, és aztán egy valódi, kimondhatatlan természet feletti világosságon áll. Bármikor kész vagyok megvédeni. Bárki, vitafórumot szervezhetünk. Gyertek el! Üljünk be ide ebbe a terembe, és támadjátok meg. És az igazság meg fogja védeni magát. Sötétség. És szeretnék felolvasni egy verset Máté evangéliumából. Test lámpása, 6:22. És aztán megyünk egy-két konkrétum felé, jó? Még adjad nekem 10 percet, az elég lesz. 10 perc, jó? Mehet még? Egy-két. Hogy? Egy-két pofont, így, hogy ébresztő legyen. Ne nekem, magadnak. Tomi, föláld a végre. Sanyi tűnődik, hogy mit rontott el. Oké. A test lámpása a szem. Mi a lámpás? A lámpás a világosság forrása. A világosság forrása egy emberben, ez a szeme. Hú, Sanyi, ez nagyon mély volt. Köszönjük szépen. Oké, magyarázom. Honnan lesz neked világosságod? A szemedtől függ. A kék szeműek előnyben. Nem, oké. A szem mit csinál? Mit csinál a szem? Mit csinál a szem? Néz, igaz? Oké. Amikor... Oké, nézzetek mind oda a radiátorra. Nézzetek a radiátort, jó? Hányast mutatok? Ne nézz ide, a radiátort nézd! Nézd a radiátort? Nézd a radiátort. Hányast mutatok? Ki tudja? Miért nem tudod? Mit? Te látod, mert benne vagyok a... Oké, miért nem láttad, hogy hányat mutatok? Láttál engem? De engem azért csak láttál. Te már olyan közel vagy. De ők, ha nézik a radiátort, még látnak engem. A perifériában ott vagyok. De miért nem látsz pontosan? Mert nem ott van a fókusz. Ez az! A szem mit csinál? Fókuszál. Fókuszál. Oké? Fókuszál. A test lámpása a fókusz. Hova nézel? Mert ahova nézel, onnan jön az információ. Ahova nézel, onnan jön az információ. A világosság kulcsa az, hogy honnan szerzed az információt. Ezért a fókuszod a kulcsa annak, hogy mekkora lesz a világosságod. Ez jó? Ezt értitek? Ez van ideírva. A test lámpása a szem. Ezt nem gondoltátok volna, igaz? Ez van ideírva. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Na tessék, ez megint. Tiszta. Na, mit jelent, hogy tiszta? Hányan mostatok szemet ma reggel? Jó, akkor ez a tiszta biztos azt jelenti, hogy ilyen pervers szemem van. Oké, biztos mindig a nőket nézem. És akkor, amikor akkor sötétség vagyok, mert erkölcstelen vagyok. Jó, igen, ez igaz lehet, de ez így megint nagyon leegyszerűsítő. Ez megint az a, A gondolkozz így róla, ez az király, ha azt gondolod, hogy csak nem szabad nézni a nőket, akkor az pont jó lesz. Meg a pasikat, mert ugye két neműek vagyunk. Érted? Tehát az pont jó, és akkor, az, akkor így a világosság, és akkor tiszta szem, és akkor tök világos lesz, de ez így nem igaz. Mert a tiszta jelenthet erkölcsileg tisztát, és ez jó, fókuszálj azokra a dolgokra, amik erkölcsileg tiszták, de jelent elegyítetlent is. Tiszta, mint elegyítetlen. Egy dologra figyelek. Ha csak két dologra figyelek egyszerre, egyiket se látom rendesen. Tiszta. Gyakorlatilag az imádathoz van köze. Az imádat az, amikor teljes összpontosítással figyelek valamire. Nagyon sokan imádjuk a pénzünket. Nagyon sokan imádjuk a hobbinkat. Sokan imádják a nőket, a férfiakat. Sokan imádjuk, hála Istennek, Istent. Imádjuk Istent. Teljes összpontosítást adunk Istennek. A szemünk tiszta. Elegyítetlen a fókuszunk. Ugye te mi alapján hozod meg a döntésedet? Hát Isten alapján, a pénzem alapján, meg a kedvem alapján. Nem. Tiszta a fókuszom. Isten alapján hozom meg. És Isten persze törődik a kedvemmel, meg a pénzemmel, de minden rajta keresztül megy. A fókuszom tiszta. Oké? Az egész tested világos. Ha az összpontosításom elegyítetlen, és világosságot nézek, akkor én magam is világosság leszek. Igazságot hallgatok, teljes bölcsességgel, úgy értem meg, és egyre világosabb leszek. De ha igazságot és hazugságot hallgatok, akkor egy hazugságot építek be, egy kis igazsággal elegyítve, és az még talán a legrosszabb, mert ad egyfajta büszkeséget. Hogyha én is úgy gondolom, persze, Krisztus, én is hiszek Krisztusban. És az kicsoda? Hát egy nagy tanító, próféta. De hát ő Isten? Nem. Azért ez, ennél már érettebbek vagyunk a 21. században. Oké? És gyakorlatilag egy kis világosság sötétséggel rosszabb, mint csak a sötétség. A szemem tiszta. Fókusz. Ha legyek vagy teljesen sötét, vagy teljesen világos. Ha teljesen sötét vagyok, úgyse tudok így élni sokáig, mert a valóság nem engedi. Úgyhogy ha kész vagyok őszintén követni azt, amiben hiszek, ha most nem vagy hívő, és teljesen ateista vagy, és utálod, amit mondok, de őszinte vagy, és következetesen akarod élni, amit hiszel, Isten áldjon meg, tökéletes. Mert a következetesség lehetetlen lesz egészen addig, amíg vissza nem térsz a valósághoz. És a valóságban Isten fogod találni. Ha a szemed tiszta, akkor az egész tested világosság lesz. Ha pedig a szemed gonosz, azaz a fókuszod valamilyen istentelen dolog, a gonoszság istentelent jelent, a valóságtól való elrugaszkodottat, az egész tested sötét lesz. Logikus? Ugye te mit teszel reggeltől estig? Sötétséget. Reggeltől estig hazugságokon elmélkedem, tévedéseken gondolkozom, a tévedések rendszerét védem, a fókuszom a tévedés. Persze nem tudom, hogy az, de az, és ebben élek. Mekkora lesz akkor a sötétség? És ezt mondja, ha tehát a benned lévő világosság sötétség, azaz az, amit én igaznak hiszek, az hazugság, mekkora akkor? És ezt mondja, milyen nagy akkor a sötétség? Ezt csinálja a világ, ez a módszere. Megtartja a fókuszunkat azokon a szinteken, amikről az előbb beszéltünk. És ezután azt mond, amit akar. Tényleg azt mond, amit akar. És nézzük a konkrétumokat. Honnan jönnek a... Hol van intézményesítve a sötétség? Sajnálom, az első az iskola. Az iskola rendszerünk, az általános iskola, középiskola és az egyetemek is, azt gondolom, a sötétség intézményesített rendszerei. Nem minthogyha nem tanítanának időnként pragmatikusan használható anyagot, bár az időnkéntet itt is aláhúznám. Tehát a profi menedzser képzők, a profi szakképzők miért tudnak megélni? Tehát a szakképzők. Tehát miért van az, hogy az interneten találsz minden területre valamilyen szakképzést, ami autodidakta önképző rendszer? Miért? Mert az alapintézményeknek nem az a célja, hogy te tényleg hiperprofi legyél. Néhány kivétellel. Hanem gyakorlatilag ennek az egész gépezetnek az elemei, amelyeknek a célja a középszerűség gondolkodásban, intelligenciában, motivációban és értékekben. A sötétség a célja. És figyelj, kiszúrtad, hogy kötelező? Kiszúrtad? Ugye nem kiszúrtad, hogy börtönbe csuknak, ha a gyerekedet nem iratod be iskolába? És nem azt mondom, hogy ne képezd ki a gyerekeidet. Én abszolút tanuláshívő vagyok. Tehát én amióta, én folyamatosan tanulok. Ahogy abba hagytam az iskolát, akkor kezdtem el a legtöbbet tanulni. És azzal, amivel egy Magyarországon sikeres céget építettünk föl, néhányatok szerint lehet, hogy az egyik legsikeresebbek, legalábbis az információval, az értékkel, amit adtunk a piacnak, azt autodidakta módon tanultam meg iskola nélkül. Ami nem jelenti azt, hogy ne keresd magadnak mentort, ne keresd magadnak tanárt, ne keresd magadnak oktatóanyagot, és ne tanulj 10-szer annyit, mint amennyit az iskolákban valaha kellett volna. Csak vigyázz, hogy mit tanulsz. És vigyázz, hogy ki tanít. És vigyázz, hogy tudd, hogy miért tanít arra. Hogy mi a motivációja. Mert a tanítás, az oktatás, a befolyásolás legmagasabb formája. Ezt mondja a Biblia is. Tanítsd meg fiatalkorban a törvényre a gyerekedet, és meglásd, egész életében nem távozik el tőle. Ez igaz a Bibliára is, és igaz a hazugságra is. És persze Isten kiszed belőle, természetfeletti sötétséget ad, de vigyázzatok, az a rendszer, amit ez a világ istenít, az oktatás. Hány diplomád van, tudod? Azaz mennyire vették már el az agyadat. Ugye, van barátom, aki azt mondja, hogy figyelj, elvégeztem a pszichológia szakot, és majdnem tönkretett. Oké, okay, tehát majdnem tönkretett. El tudsz végezni teológiát, olyan teológiát, amit elveszi a hitedet. Liberális teológia, és tönkretesz. Az iskola az a front, ahol ezt a háborút vívják. Az elkövetkező generáció kiképzett bábjai, azok a mai iskolákban ülnek. Csak mondok egy egyszerűt, az evolúció elmélet. A mi oktatási rendszerünk egy olyan, ahol engedélyezett, hogy egy elméletet tényként tanítsanak. Ezt érted? Én most nem cáfolom, hogy igaz-e az elmélet vagy sem, azt csinálják a nagyok. Egyébként hallgass meg az anyagot, azért tudunk egy-két gondolatot erről is. De csak kérdezzünk meg egy evolucionistát, hogy az elmélete ténye bizonyította, megvan-e már a hiányzó láncszem, vagy még mindig egy elmélet, aminek az igazolásán dolgoznak. Azt fogják mondani, hogy elmélet. Na most, ha ez egy elmélet, akkor kötelezővé lehet-e tenni az elfogadását, vagy nem kellene az összes többi lehetséges elmélet között az egyikként tanítani, és megengedni a szabad embernek, hogy maga mérlegeljen és válasszon a tények feltárása után az elméletek között. Vagy súlyozza őket valamilyen szinten. Úgy értem, kirúgnak az iskolából, ha nem állsz be ebbe a rendbe. Talán Magyarországon nem. Mi egész jól állunk ezzel, ugye? Talán itt egy picit szabadabbak vagyunk, ugye bevezették, hogy lehetséges 8 órában tanítani a Bibliát, igaz? Azt hiszem évi 8 órában, vagy összesen 8 órában. Megbuksz?
Megbuksz.
Ha nem tartod. Igen, de nem tudom, hogy megtehetem-e, hogy úgy felelek, hogy az evolucionisták azt mondják, hogy, és jobban tudom, mint a tanár, de utána azt mondom, de én ezzel nem értek egyet. Na, ha ezen a szinten megbuksz, na, az tényleg probléma. De önmagában a tény, hogy nincs ott másik 3 elmélet mellette, felháborító. Felháborító. Önmagában az evolúció elméletnek a tanítása sérti az intelligenciát, de nem teszi, mert már nem létezik. Ugye azért lehet evolúció elméletet tanítani az iskolákban, mert az elmúlt 100 év már kiölte az emberekből az intelligenciát. Igen. Oké. Okay. Kent Hovind. Van, aki szereti, van, aki nem. A lényeg, hogy egész jól összeszedi így az információkat, és számos zavarba ejtő gondolatot emel fel. Jó, a következő harctér az azt gondolom, hogy a művészet, a játékok, művészet, hívjuk szórakoztatóiparnak. Zene, filmek, könyvek, játékok, videójátékok, amelyeket ha megnézel, mindegyik óriási hatást gyakorol. Tehát egy zseniálisan megcsinált film, okay? ami csak egyszerűen tudod, átéled, és ott és elmeséli. És figyelj, olyan kifinomult kommunikációval, olyan gyengéd taszítással, hogy a végén úgy kívánod, hogy a gyilkos megölje azt a... Tudod? És amikor megölte, akkor azt mondod, hogy igen. Vagy a kedvenc filmem, az egyik kedvenc film az Angol beteg. Az Angol beteg. Hát a fickó elárulta a hazáját a németeknek, elcsalta a feleségét egy férfinak, egy romantikus a barátjának, egy romantikus szerelemért, ebben mind a ketten belehaltak, mind a ketten egy önmagában is szégyenletes bűnre halmoztak, számos halált okoztak, és az egész úgy van felépítve, mint hősök. Úgy értem, hősök. Bárcsak nekem is lenne lehetőségem egy ilyen csodás dolgot tenni az életemben. Ezt érted? Ez az érzésed utána. Egy csodás történet. Úgy értem, hogy a lányért mindent feladott, és persze a maggondolat ez itt szép, de azt kellene mondani, hogy ember, úgy értem, hibát hibára halmoztál, és azt arattad, amit vetettél. Úgy értem, ha én a tiló alá hajtom a fejemet, le fogják vágni. És nem azt fogják mondani, hogy milyen hős vagy, hanem azt mondani, hogy te hülye vagy. Úgy értem, csak egy komplet hülye vagy. Úgy értem, az elején tudhattad, hogy mi lesz a vége. Dráma lesz a vége, szétzúzott élet. A házasság törés szétzúz életeket. És nem romantikus, és nem egy új esély, egy szebb jövőért, hanem szétzúz életeket, és csöbörből vödörbe kerülsz. És erről fogunk beszélni, mert nyilván vannak rossz házasságok. De milyen értékeket követünk? Van-e nekem magasabb értékem, mint az én kényelmi zónám? Vajon pont a házasság területén találhatok-e áldást úgy, hogy amúgy pokol az életem? Mert lehet pokol, én tudom. És pokollá tehetjük a másik életét is. Fogunk erről beszélni. De önmagában céltévesztés. A történet egy céltévesztés, hiba, gonoszság dicsőítése. Művészet, film. Én nagyon szeretem a filmeket. De olyanok, mint a szálkás hal, amiben pici, apró, kiszedhetetlen szálkák vannak, ahogy nyeled, így szúrja a torkodat. Nagyon-nagyon nehéz, és lehet, hogy erről is tarthatunk egyszer egy alkalmat, hogy a mai művészet főbb kommunikációs csatornáit kicsit kielemezzük. Hogyan tudod, mert hogy mi keresztények azt mondjuk, hogy nem nézzünk filmet. TV kikapcsolva, moziba nem megyünk. Ja, de azért aztán mégis elmegyünk. És csak-csak bekapcsoljuk a tévét is. Persze, ha teljesen meg tudod magad kímélni tőle, és kerek az életed, így tök jó. De ha mégis megnéznél egy filmet, akkor legyen esélyed választani. Legyen esélyed felismerni, hogy hol hazudik, és hol mond igazat. Mert vannak olyan filmek is, amik bár részben hazudnak, de olyan igazságot mondanak el, amit mélyebben és tisztában nem is nagyon lehet ábrázolni. Ugye? Ennyi idő alatt. Na. Zene. Dalszövegek. Hallgattátok már dalszövegeket? Ugye, a legtöbb dalszövegtől hányni lehetne? Tehát vagy a felszínessége miatt, vagy amiatt, hogy megint valamilyen fajta bűnt istenít, vagy valamilyen fajta hamis értékrendet emel egy hipermagas szintre. Félelmetes. És tudod meg, hányszor hallgatom meg a kedvenc dalomat? Mert csodálatos a dallamat. Csodálatos a dallamat. 144-szer hallottam meg. Ugye, a tudatalattim fölszívta azt az információt, és ott van már egy félig meddig programként, és dúdolgatom is, hogy tudod. Félelmetes. Akkor a divat. Ugye, a környezetünk nyomása. Olyan vagy-e, mint mi? És mi egyre gázosabbak vagyunk. Oké? Okay? Remélem, hogy te is egyre gázosabb vagy. Mert ha nem, akkor loser vagy. Loser. Oké? Okay? Ott vagy a tányér szélén. És mi is lazák akarunk lenni. Ugye? Remélem, hogy lazák vagyunk. Remélem, hogy vagányok vagyunk. Remélem, hogy extrém sportolsz. Remélem, hogy két kézzel habzsolod az életet. És remélem, hogy közben nem válsz szégyenletessé. Mert a kettőnek sem. A szent fazék élet, az a szent ember vagyok. Az a másik, az szégyen. Úgy értem, hey, te így dicsőíted Istent? Ember. Én sose láttam Istent, mint egy szent fazekat besavanyodva. Úgy értem, gyerünk, ébredj föl, és élj egy kicsit. Vegyél mély levegőt, szagold meg a rózsákat, és élvezd az életet. És ne gondold, hogy valamivel föléjebb tudod magad emelni egy ájtatoskodással. Úgy értem, élvezd az életet, ahogyan az Úr adja. És tele van örömmel. De amit a divat csinál, az messze túl van egy határon. Az vesz valamit, ami lehetne gyönyörű. A szépség. Úgy értem, a szépség csodálatos. Úgy értem, a Biblia tele van olyan leírásokkal, ugye az énekek énekét néz meg, ugye, az ember elpirosodik, amikor olvassa. Há, ez nem lehet a Bibliában, de ott van. Ha, ti már olvastátok. De valamit, ami tiszta, valami, ami szent, azt a mai gonosz világ a maga divatjával fogja is, kiforgatja. Pervertálja, vagy nem, hogy kell ezt mondani, perverzét, ez kiforgatja. Az a visszájára forgatja. Ugye te ma már egy lányként nem öltözni, hanem vetkőzni kell. Hogyan vetkőztél ma? Nem hogyan öltöztél, hanem... És... Oké, és önmagában az, hogy valaki szép, csinos, és vagy valaki kisportolt, és jó, az dicsőséges. De a bukás óta a mezítelenségünk szégyen. A bukás előtt nem volt az. Ha? Mert a szívünk tiszta volt, és mindent aként láttunk, ahogy Isten. Most viszont már másképp látjuk a dolgokat. Az édenkertbe mezítelenül járhattunk volna, és dicsértük volna Istent egymás szépségéért. De a bukás óta a szív hozzányúl valamihez, ami szent, és csinál belőle valami perverz dolgot, és ezért felöltözünk. És a felöltözés megint egy jelkép, a betakarásnak a képe. Isten volt a betakarása Ádámnak és Évának, ami azt jelentette, hogy ő védte őket a gondolataival, ugye azzal, hogy információt adott nekik, és ahogy ettek, azaz kikerültek ebből a védelem alól, mezítelenek voltak, rá is jöttek. Fügefalevél, az nem jó betakarás, Isten adott nekik báránybőrt. Úgyhogy innentől felöltözve járunk. És aki levetkőzve jár, az igazából ennek a jelképnek a tagadásában él egy lázadásban. A dolgok mögött vannak mélyebb összefüggések. A lázadásnak vannak mértékei. A valóságtól való elrugaszkodottság egy ponton teljes céltévesztésnek, bűnnek minősül. Bűn. A divat rávesz minket arra, hogy büszke legyek rá, hogy céltévesztésben élek. A következő szint, ahol ez azt gondolom, hogy zajlik, az a média. Ugye a művészet volt az előző. A média. Ez a leggyorsabb információforrásunk. A média, ugye még a világi ember számára is egy nyilvánvalóan manipulatív eszköz. Tehát háttérhatalmak határozzák meg, hogy mi szólal meg, és gyakorlatilag tudatosan építenek egy felkészültséget. Mondok egy nagyon egyszerűt, el kellett menni keletre az olajért. De nem támogatta volna a világ, ki kellett találni egy terrorista veszélyt. A terrorista veszély elleni harc létrehozza azt a támogatottságot, amivel seregeket küldhetünk keletre. Ennyi. Egy esemény, aztán a médiában annak a kommentálása, a félelemnek a kiépítése, és onnantól mindenki szavaz, hogy mehetünk harcolni. De nem Bin Ladenért mentünk, az olajért mentünk. Az olajért. Vagy ki tudja még miért. De biztos, hogy nem Bin Ladenért. Okay. És biztos, hogy nem a tömegpusztító fegyverekért, amiket azóta se találtunk meg. Úgyhogy mi egy döglött kutyát rúgdostunk, hát mert ő volt kiláncolva az olaj mellé. És a média megcsinálja. Ugye, de ez még semmi, mert figyelj, Azt gondolom, hogy a becsapásnak ez is egy szintje. Sanyi, te milyen okos vagy? Tényleg az olajért mentünk? Hihetetlen, összeesküvés elmélet. De figyeljetek, nem az olajért mentünk. Az olaj az csak egy második szintű fedezet. Az első szintű, már tényleg jelentős dolog az, hogy feladtuk a szabadság jogainkat. Tegyetek ki kamerákat mindenhova, mert a terroristákat le kell leplezni. Ugye, te nyugodtan kamerázzatok le. A csippet is berakhatod, mert ha bennem ott van a csipp, akkor tudod, hogy nem én vagyok a terrorista. Meg hogyha tudod, ha tudod, hogy én hol vagyok, meg mindenkiről tudod, hogy hol van, akkor a terroristákat el tudod kapni. De közben feladtad a szabadságjogodat, közben gyakorlatilag a magánszféra, mint olyan megszűnőben van, a mobiltelefonod alapján mindenki tudja, hogy nem mindenki, tudják, hogy te most épp hol vagy, sőt, még az is lehet, hogy ezt az előadást élőben hallgatják. És értem, már jön a jeep, mire innen kimegyek. Nem tudom, érted-e? A manipuláció szintje, ami rávesz arra, hogy akard, amit sose lenne szabad akarnod. Ugye te nem rég, még az egész, vegyük Amerikát, fellázadt volna az ellen, oké, tehát hogy van? Amerikai embert nem lehet csak úgy igazoltatni. A rendőr nem állíthatja meg. Ki vagy te, hogy engem korlátozol abban a szabadságban, hogy én el akarok menni? Ha nincs jó okod rá, hogy megállíts, nem állíthatsz meg, följelentlek. És korlátozol a szabadságomban. És ez az Amerika most lengeti azt a zászlót, hogy kamerát mindenhova, és csippet a kezembe, és gyerünk. Mi vitt ide? A tömegkommunikáció, terrorizmus elleni harc, a félelem légköre, és az ígéret rá, hogy a mi rendszerünk megment téged attól a félelemtől, amiben már alig bírsz élni. Az első ponttól az utolsóig hazugság volt egy céllal. És mit tudjuk még, hogy mi van még mögötte? Az egységes világrend felé haladunk. Nem tudom, hogy milyen akadályokat kell leküzdeni, hogy az egységes világrend létrejöhessen, mert az Isten egyik intézménye a nemzet, a nemzeti önkormányzat, ami megvédi az egyik nemzetet a másik hülyeségeitől. Bocsánat, igaz? Ha van egy határ köztem és a szomszéd között, ha a szomszéd meghűl, én még élhetek. De ha a határ megszűnik, akkor a szomszéd meghűl, és én vele együtt zuhanok. Önkormányzat. És le kell bontani a határokat először az elmékben, hogy megszavazzuk. És megszavaztuk. Ugye te megszavaztuk? Megszavaztuk. Jól csinálják? Szerintem jól csinálják. Ó, de milyen előnyei vannak? Nem, én most nem politizálok, hanem a kommunikáció, a média hatásáról beszélek. És arról, hogy nem ártatlan igazság. Tudod, és még régen voltak a filmek, én újságíró vagyok, én nem írok le hazugságot. Na hát ezt ma már nem fogod hallani senkitől. Vagy oké, lehet, hogy egy-két ember majd ezt fogja híreszteni, de hogy az újságírás nem arról szól, hogy van egy mély, erkölcsi, Isten előtti meggyőződésem arról, hogy amit én teszek, az a valóság, az igazság leleplezése, Istennel összhangban, ékesen és tisztán, és ez a nemes feladat az enyém, újságíró vagyok. Úgy értem, ne viccelj. Ne viccelj. Úgy hazudok, ahogy csak épp kell. Sőt, már nem is gondolj, észre sem veszem, hogy hazudok. Hogy nem egy jó sztori, ugye nem egy jó sztori. Hát nem igaz, hát hülye vagy, mit beszélsz nekem, csak nem egy erkölcs izé lettél te is. Kit érdekel, hogy nem igaz? De jó sztori. És valószínűleg nem fogok lebukni vele. Megírom. És nem tudom, tehát, és ha olyan újságíró vagy, akinek fontos, hogy a valósággal összhangban írjon, akkor dicsőség Istennek, és kérlek tedd, amit tenned kell, de biztos észre fogod venni, hogy egyre nehezebb túlélned. Lehet, hogy a szerkesztőd nem örül neki, hogy nem írod meg azt a cikket, amit kért tőled. Csak azért, mert nem értesz vele egyet. A világ megy el egy irányba. És a tömegkommunikáció az utolsó eszköz. Még mehetünk tovább egy picit, és itt befejezem, ezeket már csak így mondom. A tudomány, és végül a filozófia, és legvégül a vallás. Így ebben a sorban jön. A tudomány a következő. Hogy a tudós, az érinthetetlen, objektív, igazságkereső színében tetszeleg. Miközben egy ugyanolyan gyarló ember, mint te vagy én, és aki ugyanúgy, mint te vagy én, ha csak nem nagyon-nagyon alázatos, az előfeltevéseinek a manipulációjában gondolkozik. Előfeltevései vannak. Én humanista tudós vagyok. Ami azt jelenti, hogy van egy előfeltevésem, miszerint minden magyarázat, amit találok, az evolucionista világképem rendszerében kell, hogy működjön. Van egy alapvetés a mai tudományban, hogy semmilyen olyan elméletet nem fogadunk el, azonnal tudománytalannak tartunk, amely nem az evolúció elméleten alapul. Ezt tudtátok? A mai objektív tudomány alapvetően korlátoltsággal indul. A tudósnak azt kell nem mondania, hogy itt van egy probléma, fölállítok rá annyi hipotézist, ahányat csak kibírok találni, lehetséges választ, és a kísérletnek engedem meg, hogy bizonyítsa, vagy cáfolja a hipotéziseimet. Nem lenne szabad elfogultnak lennem, ha igazi tudós vagyok. Igaz? 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 Beszélj egy tudóssal, és próbálj rájönni, hogy elfogult-e. Csak úgy szurkálj bele egy pár helyen. Próbálj valami merészet várni tőle. És fogod látni, hogy ő egy nagyon is mélyen hívő ember. Ugye mélyen hisz a saját világképében, saját filozófiájában, és mindent ennek a fényében néz. Sőt, egy ponton azt gondolom, hogy ha már 10 éve dolgozol egy kutatáson, és a fél életedet rátetted, és már elismert a fél világ, mint mondjuk evolucionistát, és kezdesz rájönni, hogy figyelj, 10 éve keresem a választ, és egyre messzebb vagyok tőle, egy kicsit csúsztatok. Jó, itt vannak ezek a kutatási eredmények, nyilvánvalóan nem elégségesek. De ki jön erre rá? Ugye, te rajtam kívül senki nem érti, hogy mit csinálok. A legközelebbi tudóstársaim is csak akkor értik meg, hogyha 3 hétig konzultálunk. Egy kicsit csúsztatok. Karrierem egy picit előrébb megy, talán Nobel-díjat is kapok. Egy kicsit csúsztatok. Nem is szándékosan, nem mondom én ezt így ki. Nem mondom ki, dehogy is, tehát persze. De azért sodródok e felé. Mert alapvetően van egy hitem, alapvetően van egy reményem, és nem vagyok vele tisztában, hogy belehetek csapva. És elkezdem manipulálni a tényeket. Megtehetjük mi is? Hát erről beszéltem, persze. Ha mi nem vagyunk kijavíthatóak, ha nem vagyunk 100%-ig alázatosak, ugyanebbe a hibába beleessünk. Úgyhogy a tudomány. És persze a csúnya része az, hogy a tudománynak egy jó része elkötelezett katonája a világrendszerének. Tehát nem csak bírod, ahányszor csak bírod. Remélem, hogy felkészülsz. Remélem, hogy kéred Isten segítségét. Remélem, hogy annak a hatalomnak, aminek a birtokában vagy ezzel a világossággal nem az eltékozlója leszel, hanem a jó sáfára. És remélem, hogy szólni fogsz. Remélem, hogy hirdeted. Remélem, hogy megmentesz valakit a sötétségből. Hogy elmész egy iskolába, hogy beszélsz egy gyerekkel, hogy beszélsz a szomszédoddal, hogy indítasz egy bibliatanulmányt, hogy csinálsz valamit a cégedben, ami igazat mond. Hogy te úgy élsz, hogy nem bántasz senkit, de mégis egy fényt hozol, egy másságot, egy különbséget. Remélem, hogy érted, hogy te vagy ennek a világnak a reménye. Te vagy a föld sója. Te vagy a világ világossága. Ennek a világnak nincs más esélye. Isten úgy döntött, hogy rajtad keresztül fogja megmenteni. Tedd, amit tenned kell. Légy férfi. Legyetek asszonyok. Olyan emberek, akik csak egyszerűen tisztában vannak a jelentőségükkel. Mert emberek élete múlik rajta. Százezreké, millióké. Ámen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy segíts kiszabadulni a sötétségből. Kérünk téged, hogy te verd le rólunk ezeket a bilincseket. Hadd hozzunk saját döntéseket. Hadd gondolkozzunk önállóan. Hadd legyünk szabad emberek. És hadd segítsünk másoknak is ilyenekké válni. Nem kell, hogy mindenki minket kövessen, de kövesse az igazságot. Nem kell, hogy mindenki azért legyen keresztényé, mert mi azok vagyunk, szó se róla, távol legyen, hanem mindenki tegye föl az élet legmélyebb kérdéseit, és keresse meg rá az igazi, megalapozott, mély válaszokat. És hiszem, hogy keresztényé lesznek. Ha még nem kötöttél békét Istennel, tudd, hogy Jézus Krisztuson keresztül megteheted. Ő kifizette az összes tartozásodat, minden bűnödet. Meghalt érted 2000 évvel ezelőtt, hogyha elfogadod őt, örök életed lehessen. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet. Add nekem ezt a világosságot. Add nekem a te elmédet. Add nekem azt, hogy szabad ember lehessek. És te készségesen megadod. Készségesen megadod. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsátva.
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!